Hatos. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban. Ahol szó szót követ.
Jó estét kívánok a Klubrádió hallgatóinak. A mikrofonnál Kollár György. A negyedik derűs szellemi álmokfutásunk kezdődik ma. A startvonalnál két ismert gondolkodó, szakmájuk kiválósága, dr. Dávid Ferenc úr a VOSZ főtitkára és dr. Valki László úr a nemzetközi jog professzora. Örömmel köszöntöm az urakat, régi ismeretségünk okán tegeződve beszélgetünk, szervusztok!
Jó estét!
Rövid bemutatásokkal kezdünk. Dávid Ferenc katonaviselt szakközgazdász, 5 éve a VOSZ főtitkára, erre a tisztségre a szervezet elnöke Demján Sándor úr kérte fel. Korábban Dávid Ferenc sikeres éveket töltött a szövetkezeti mozgalomban, majd jeles munkaügyi szakértővé is vált. Nem rozsdásodott be, a minap a rokkant nyugdíjba menekülés egyirányú utcájáról, munkapiaci bajokról publikált elemző írást súlyos számokkal, változás sürgető trendekkel és ajánlásokkal. Az Országos Érdekegyeztető Tanács egészének, de különösen a munkáltatói oldalnak a szenvedélyes és lelkiismeretes motorja, gyakran a jó kompromisszumok embere. Akár kevés, akár sok a minimálbér, önálló kell reklamálni. A közéletben kevés olyan személy van, aki átlát makroszintű, azaz az ország egészére kiható folyamatokat, aki milliárdokban is tud felelősen gondolkodni, lépni. A stúdióban éppen ilyen beszélgetőtárs készül szólni, mindjárt hagyom is. Előtte azonban az obligát kérdés, kíváncsiság, miben leli örömét egy dinamikus, derűs férfi, amikor nem szervezetet agyusztál?
Hát miután régóta ismerjük egymást, nagyon jól tudott professzor úr, hogy a szenvedélyem volt fiatal koromban, és most is a labdarúgás. Most a szabadidő eltöltése nem esik nehezemre, éppen most egy izgalmas meccs, hogy a műsoridő alatt, mint jól tudjuk, most éppen Brazília és Portugália van, ha jól tudom, 0-0 az eredmény.
Végeredmény meg... vagy születben megkérdezzük.
Hát most ebben az időben egyébként nagyon szeretek a családommal utazni, általában összekötjük az utazást még egy labdarúgó eseménnyel is.
És hol jártál legutóbb is?
Legutóbb Angliában az FA Kupa döntőn voltam májusban a gyerekeimmel, illetve tágabb családommal, és megnéztük a...
Jó meccs
volt.
Remek volt.
Ezentúl nem szerettem a történelmi könyveket, és a közélet problémái magánemberként is foglalkoztatnak.
Igen. Kaptunk egy jel... Jó, megyünk tovább, csak égett a piros lámpa. Valószínűleg azért, hogy a mikrofonba kell beszélni. Így van. Nos, futballmeccsről volt szó. Gyónnom kell. Én valamikor jártam a Müncheni Olimpiai Stadionba egy Bayern-Hamburg meccsen, egy-egy lett a vége. Aztán később jártam a régi Wembley-ben, és mind a kettőt néhány hónappal a meccs után lebontották, úgyhogy most már nem készülök sehol. Hát, ha ezen múlik bármi. Valami olyasmi is olvasod rólad, hogy könnyű gyúrást végzel. Mi nálad a könnyű gyúrás?
Nem könnyű gyúrás. Hát a sport az nem csak nézni szeretem, hanem aktívan üzöm is, és minden héten kis futás, kis torna, kis súlyemelés. Kell az, hogy az emberek a kondíciója. Ami előttünk is van nagyobb vitáknál, azért legyen kondi, anélkül nem megy. Édesapám mondta mindig, hogy az élethez ahhoz erő kell.
Úgy van. Valki László a hazai nemzetközi jogászszakma egyik legismertebb képviselője, az ELTE professzora. Napokon belül szinte egyszerre lesz a névnapod és a születésnapod, Isten éltessen sokáig. Nem fogjuk most elénekelni Happy Birthday-t úr, mert szerintem áramszünet lenne a stúdióban, de boldog születésnapot kívánunk neked. Szakmai teljesítményedről munkásságod átfogja a háború és a békejogát. Rövidesen kiderül, hogy melyik kerül túlsúlyban. Elemezted a legfontosabb nemzetközi szervezetek a működését. Munkáid politológiai ihletőségű, de hogy ihletésűek is. Nem volt gyávaságra, hogy foglalkoztál az iraki és a koszovói háború témáival. Szép elismerésként 1993-ban Szent György Albert díjba részesültél. Sok pesti jogászcsalád szép példaként tekint Göncöl Katalin professzorasszonnyal működő házasságotokra. Ősszel professzorasszonyt is ide várjuk a stúdióba. Mondhatom, hogy ma reggelőt hallottuk a rádióba. Nagyon mély szakmai gondolatokat mondott a büntető politikával összefüggésben. Hozzád is a szokásos kérdés, egy kis savarral. Mit jelent neked a pingpong diplomácia? Egybeírva vagy külön írva?
A pingpong diplomácia roppant nagy szerepet játszott az életemben, mert egy fiatal, azaz középiskolás koromban pingpongoztam.
Belacban?
Nem rögtön, én sokkal jobb helyen kezdtem, a csokoládégyár csapatában játszottam, ami egy gyereknek meglehetős paradicsomi állapotokat teremtett időnként. Na de aztán azt hiszem, hogy apám gondolt arra, hogy jó lenne átmenni a Beacba, tekintetben arra, hogy következett az egyetemi, lassan következett az egyetemi felvételi.
És csúsza nélkül?
Átmentem a Beacba, ott kezdtem pingpongozni, és mivel a csapat éppen akkor NB1-esé vált, én meg ifjúsági válogatott kerettag voltam, ezért simán bejutottam az egyetemre, ami nem lett volna biztos, mert akkor még erős százalékos határok voltak.
Igen.
Amelyek nem nagyon kedveztek például a második generációs értelmiségieknek.
Kedvenceiről az egyetemen, közös egyetemünkön azt tartják, hogy elismeréssel szólnak a diákok arról, hogy például a fekete Afrika zenéjét is kedveled. Mit hát, azon belül?
Hát azt nem tudom, hogy a diákok mit tudnak erről, szerintem.
A diákok pletykálnak.
Egyáltalán semmit nem tudnak róla. Úgy történt, hogy az ember annak idején, ugyanebben a fiatalkorában megszerette a rock zenét.
Klasszikus rockot?
A klasszikus rockot, tehát az 50, nem szokták mondani, de az 50-es években is volt rock, akkor alakult ki. Uh-huh. A klasszikus rockot, és előbb-utóbb betévedtem egy kiállításra, ez Berlinben volt a Dahlem Múzeum, ahol egészen fantasztikus afrikai szobrokat lehetett látni, mellesleg nem csak azokat, hanem más szobrokat is. És valahol egy eldugott sarokban afrikai zenét közvetítettek. Na most ekkor az ember megszerette ezt a zenét.
Ritmus a dallama miatt, vagy mindent együtt véve?
Hát én ezt nehezen tudnám elmagyarázni, a rockot miért szereti az ember? Persze, hát a ritmusa, ritmusa meg a dallama miatt nagyon eredeti dolgot ezzel kapcsolatban nem tudok mondani, de az a báj, amivel előadják a hagyományos zenét. Tehát nem... Semmit nem hallgatok meg, amit mostanában készítenek Afrikában, modern, könnyű zenét. Isten mentsen tőle, de hagyományos, ezt nagyon szeretem. Egyetlen példa, Magyarországon majdnem néptelen csarnokban játszottak egy ugandai együttesnek a tagjai, pontosabban énekeltek. Uh-huh. Most volt nem olyan nagyon régen, egészen megdöbbentő szép hangon és óriási énektudással csinálták a dolgot. Szóval magyarul ezt nagyon szeretem, és mindenféle más zenét is szeretem.
Játszol is valamilyen hangszeren?
Nem, az
mert ha volna itt most egy igazi, eredeti fém vuvuzéla megfújnád, nem engednék úgy. Nehéz az?
A játszani?
Aha.
Hát feltehetően nagyon nehéz lehet, éppen úgy, mint mondjuk a festés. Egyiket sem, mármint a festőművészeti festészt, egyiket sem próbáltam még őszintén szólva.
Igen. Dávid Feri, te hogy állsz a zenével? Mi a kedvenc zenéd? Játszol-e valamilyen hangszeren?
Nem játszom hangszeren, de így hallgattam a professzorról, nekem egy későbbi generációban az afrikai zenéről, azt hiszem kameruni együttes volt, amelyik azt gondolom, hogy a nagyon fülbemászó zené volt az Osibisa.
Igen.
Egy rendkívül nívos, jó.
Dallamos, a fülbemászó zenéket.
Én is ezt kedvelem már a modernebb stílus. A 70-es években mi abban kerültünk bele, amikor a keményebb rock került Magyarországra, a Uriah Heep, a Deep Purple korszak, igen, a Black Sabbath, azt majd napig szívesen
és
hallgatom.
A magyarok közül, mind a kettőtöktől kérdezem, van kedvenc hazai zenekar vagy énekes?
Én az a helyzet, hogy sajnos letapadt lesz a véleményem. Én még ennél az Illés, Omega, Metro, esetleg a Piramis még az utolsó, aha, időszakban, de ezt a mostani zenét én már nem hallgatom és nem követem.
Laci?
Az az igazság, hogy lévén idősebb, és amikor én zeneileg nevelkedtem, akkor Vámosi János volt a hivatalos magyar.
És Zárai
Márta, nem akarom megbántani az ő emléküket, Isten ments, de éjjel-nappal azt lehetett a Kossuth Rádión hallgatni. Ennek következtében az ember állandóan Luxemburgot hallgatott.
És ott jó zene volt Luxemburg Rádión. Ott bizony.
Folyamatosan jó zene volt. Ennek következtében sokkal kevesebb figyelmet fordítottam a magyar, kialakuló magyar rockzenére, mint gondolom mások, akár velem egy idősek, akár nálam idősebbek.
Így van. Ezt a blokkot szünet előtt egy őrült viccel zárjuk. Egy nagymama panaszkodik az unokájának, hogy kisfiam, utálom már én ezt a modern zenét, de nagymam, hiszen ez a porszívó. Szünetet tartunk.
6-os. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. 6-os. 6-kor a klubban, ahol szó szót követ.
Folytatjuk tehát. a műsor témája a reálgazdaság és a nemzetközi jog. Ehhez mindjárt munkalassító sztrájka járulok hozzá, megígérem, hogy nem hadarok és betartok minden szabályt, és persze most mindjárt elején Dávid Ferencet vallatom. Jogásznak ez új gyakorlat. Kedves főtitkár úr, mi a VOSZ? Kié és mire való a VOSZ? Mi
akkor a VOSZ rövidítés? Én is hozzájárok a munkalassításhoz. Azt mondta Gyuri bátyám, hogy előtte bemondjuk a végeredményeket, bocsánat.
Igen. Így van, köszönöm a figyelmeztetést. Igen, itt látom a komputeren, hogy mindkét mai délutáni mérkőzés befejeződött. Portugália-Brazília 0-0, Észak-Korea elefántcsontpart 0-3. Ebből az a következtetés adódik, hogy az első két csapat továbbment, tehát Portugália és Brazília továbbment, Észak-Korea és elefántcsontpart pedig indul hazafelé. Köszönöm.
És Brazília az első helyen ment.
Úgy van, Brazília csoport elsőként ment tovább, tehát ő hozzá sorsanak a másik csapat második helyéről majd.
Most már látják, hogy komoly emberek
vagyunk. Igen, futball kihagyhatatlan, nagyszerű. És akkor térjük át. Minek a rövidítése a VOSZ?
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, egy klasszikus vállalkozó és munkahadói érdekképviseleti szervezet, alapító tagja az Érdekegyeztető Tanácsnak, mondhatom azt, hogy egyik legnagyobb, legbefolyásosabb érdekképviselet országos szinten szervezet, minden megyében vannak irodáink, ahol a Széchenyi kártya ügyeivel és egyéb vállalkozói programokkal foglalkozunk. Stratégiai szövetségesünk az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség. Háromféleképpen lehet a VOSZ-hoz csatlakozni. Lehet gyakorlatilag, mint vállalkozóként, vállalkozáson, mint egy klubba vagy mint egy pártba belépni, tehát direkt módon.
Személy és szervezet egyaránt?
Igen, igen, egyéni vállalkozók és pártolótagok is lehetnek. Te is pártolótag vagy, legnagyobb pártolója vagy a mi szövetségünknek. A másik lehetőség, amikor konfederatív alapon szövetségekként lépnek be, ilyen nagy szövetségek, például a fuvaros szövetségek, vagy a gépjármű értékesítő szövetség, a GEMOS, tehát több más jelentős szövetség tagja a VOSZ-nak. És a harmadik, ami nem igazából a dolog mozgalmi vagy érdekképviseleti jellegét eseti, a szolgáltatás kérése, az, aki csak a Széchenyi kártya miatt, aki ugye hitelt szeretne fölvenni, forgóeszközhitelt, reményeink szerint a jövőben majd beruházási hitelt is, ugye ez a VOSZ és a Magyar Kereskedelmi Iparkamara közös gyermeke, ami mögött ugye állami garanciavállalás van, kamattámogatás. Ezek az emberek azért fordulnak hozzánk, mert viszonylag könnyen és egyszerű módon szeretnének hitelezőt jutni.
Kis és középvállalkozók, vagy nagyok is?
A tagságunk körünk érdekes módon tevődik össze, ez sokan, néha még minket is megzavar. A húzó nagy nevek azok ugye nagyok. Tehát a VOSZ-nak tagja a jelentős magyar nagybankok, tagja a Waberer csoport, ugyanakkor tagja a CVAK részvénytársaság, csak hirtelen mondom, multinacionális cégeket, nagykereskedelmi vállalkozások is tagjai a VOSZ-nak, de a tagságnak a 95%-a az mikro- és kisvállalkozó.
Értem. Tehát bizonyos szempontból a VOSZ érdekszervezet, a lobby szervezet, akkor a főtitkár a lobby generális?
Megbeszéltük az előbb, hogy katona voltam, én a hadnagyi rangnál álltam meg, de köszönöm az előléptetést.
A mostani beszélgetésünk apropóját két cikked adja, egy korábbi interjú, amelyből néhány dolgot idéznék, a címét meg kell adni a bizalmat, mondtad júniusban, amikor a kormányváltás volt, de mindjárt hozzátetted, de addig se vagyunk csöndben. Kívánsz ezt az értelmezést fűzni?
Csak annyit, mert elég sokan megvádoltak és meggyanúsítottak minket azzal, hogy mi valamiféle politikai szerepvállalásra törekszünk. Mikor mindig azt szoktam mondani, hogy tisztázzuk a dolgokat, pártpolitikai ügyekhez semmi közünk, a gazdaságpolitikához még én is kell, hogy közünk legyen. Tehát amikor mi azt gondoljuk és azt mondtuk, hogy a most május végén megalakult kormánynak bizalmat kell adni, mi partnerséget ajánlunk, azt mondjuk, hogy ha ebben az országban igaz az, már pedig ugye az én felfogásom szerint is igaz az, hogy az a gazdaságpolitika tovább nem mehet, ami az elmúlt 8 évben, annak főleg az első 7 évében ment, akkor itt nyilvánvalóan, és elhangzik az a jövendő miniszterelnök, majd később a hivatalba lépett miniszterelnöktől, hogy a gazdaságot a talpára kell állítani, mindaddig, amíg azt tapasztaljuk, hogy ez a folyamat megy, hogy a kormány abban az irányba próbál elmozdulni, hogy a gazdaságot, az elsőleges profitszférát valamiféleképpen helyzetbe hozza, akkor partnerek vagyunk. És a mondat másik fele pedig arról szól, ha azt látjuk, hogy itt maszatolás folyik, megint folyik az a fajta nem mondom csúnyán, tehát megfontolatlan, osztogató politika, akkor bizony a VOSZ-nak kutya kötelessége a mögötte levő több tízezer vállalkozás nevében azt mondani, hogy ne tovább.
Néhány mondattal jellemeznéd a miniszterelnök 29 pontját a VOSZ szempontjából. Mi az, ami nektek ebből fontos?
Akkor kezdem, amit az előbb említettem, a legkedvesebb gyermekünkkel, a Széchenyi kártyával, ami nyilvánvalóan egy nagyon jó üzenet a mikro és kis vállalkozásoknak, hogy most az összeg is kiterjed 50 millió, és beruházási ítélet is fognak adni. Én azt mondom, hogy egy nagyon jó ötlet, egy nagyon jó megoldást lehet kitalálni, és napokon belül meg is történik, hisz ezt a több mint 150 ezer vállalkozót, aki már a forgóeszközhitelhez hozzájutott, minősítettük. Ezek a vállalkozók, hogyha tovább akarunk lépni, és további munkahelyeket akarunk, beruházásra lesz szükség. Jó lesz tudni, van egy nagyon pozitív listánk azokról, akik tisztességesen fizették vissza a forgóeszközhiteleket, ők forduljanak hozzánk beruházási hitelért. Jónak tűnik a társasági adóra vonatkozó lépés. Sokan mondják azt, hogy nagyon sok a veszteséges vállalkozó, ezért nem tudja végül is igénybe venni ezt a kedvezményt, ami most ugye 19-ről 10%-ra csökkent, illetve az 50 milliós adóalap 500-ra emelkedett, de ha úgy gondolkodunk, hogy per pillanat lehet, hogy nem tudja igénybe venni, de jövőre lehet, hogy nyereséges lesz, akkor már sokkal szélesebb kört fog érinteni az adóalap. Jó üzenetnek tűnik a beruházási engedélyeknek a számának jelentős csökkenése.
A bürokrácia csökkentés.
Én azt gondolom, hogy nagyon jónak tűnik annak ellenére, hogy nem közvetlen a vállalkozásokat érinti, hogy az állami tulajdonú vállalatoknál bértömeggazdálkodást vezetnek be. A bértömeggazdálkodás ösztönöz racionális gazdálkodásra. Ha ennek az az üzenete, hogy úgy kell működni az állami vállalatnak is, mint egy magántulajdonban levő vállalatnak, akkor nekünk örülünk. Az egyetlen problémánk, például ezt nem kérdezted meg, de rögtön mondom, hogy az üzenet megvan, az üzenetet ismerjük, az üzenet tetszik, támogatjuk, de tudjuk azt mindannyian, hogy amikor a tényleges joganyagok kerülnek le, akkor látjuk meg, hogy végül is hogy működik a rendszer. Na, ezt még nem láttuk.
Igen, arcodról olvastam le a kérdést. Ebben a mezőben az érdekegyeztetés. Kérdeznek benneteket, időben szóltok, igényt tartanak az országos érdekegyeztető tanács működésére. Ebből a szempontból vannak jó hírek, vagy várakozások vannak, hogy nem tudjuk még?
Én általában türelmetlen ember vagyok. Most kezd ebben az ügyben is egy picit már ez a személyes érzésem, a türelmem elfogyni. Ugye egy hónapja van hivatalban a kormány, most jönnek azok az adótörvények. Az eddig igen olyanok voltak, ami azt hiszem nem elsősorban, majd a nemzetközi nyilván rá fogtok térni.
Közjogiak voltak.
Ezek nem elsősorban nem izgatják annyira a vállalkozói kör, bár magánemberként természetesen engem személyesen izgatnak. Tehát azt gondolom, hogy mint most elhangzott egy-két nappal ezelőtt, hogy most terjeszték be a parlament elé az adótörvényeket és az egyéb foglalkoztást érintő törvényeket, úgy hiszem, hogy nagyon-nagyon záros határidőn belül össze kéne érni az érdekegyeztető tanács, már csak azért is, mert azt is hallottuk, hogy július 19-én befejeződik a törvényhozási időszaka, tehát akkor tudunk értelmesen beleszólni, ha nem a végszavazás előtt egy perccel ismerjük meg, hanem még a parlamenti vita párhuzamosan, menetében. Ez nem zárja ki semmi, hogy párhuzamosan folyam.
Feladtad a magas labdát Valky Lászlónak, mert azért voltak olyan törvények, amelyeknek kőkemény nemzetközi kihatása volt az elmúlt egy hónap terméséből. Hogyan kommentálnád ezeket? Hát a kettős állampolgárság.
Igen, sejtettem, hogy a kettős állampolgárságra gondolsz. Az a nagy helyzet, hogy a kettős állampolgárságot menet közben 2004 óta, ugye 2004-ben volt a
népszavazás.
És a népszavazáson nem fogadta el a magyar választópolgárok többsége a kettős állampolgárságot, következésképpen tartott idáig a történet, és most terjesztették elő. Na most a kettős állampolgárság menet közben 2004 óta elfogadottabbá vált a nemzetközi környezetben, mint volt annak idején. Románia például azért kedveli a kettős állampolgárságot, mert pontosan a moldaviaiaknak üptre, ha szabad ezt így fogalmaznom, adja a második, azaz a román állampolgárságot, amit a moldovaiak egyébként Románia részéről a bekebelezés szándékának.
Igen, ott van egy hátsó szándék valószínűleg, igen.
Most egy ennél sokkal érthetőbb, vagy rokonszenvesebb magatartás jelent meg a szerbek részéről, akik ugye Jugoszlávia felbomlása után nagyon szerették volna a szerbeket, hát legalábbis állampolgárság tekintetében a saját kereteik, a saját államok között tartani. Következésképpen Szerbia egy árva szót nem szólt a kettős állampolgársággal szemben. Maradt itt nekünk Szlovákia, amelyel viszont már nagyon rosszban voltunk, amióta Slota és Fico hatalomra jutott, tehát 4 évvel ezelőtt. Könnyen kitalálható volt, hogy a szlovák...
Retorzióval válaszolnak rá, ugye?
Azt nem vettem részt természetesen a döntéshozatalban, de azt ki lehetett találni, hogy Szlovákia nagyon negatívan fog válaszolni, és éppen ez a kormányzat fog igen negatívan válaszolni. Azt szerintem senki nem vette észre, hogy a 2007-ben az Európa Tanács keretében kötött nemzetközi, erről szóló nemzetközi szerződésnek van egy olyan szakasza, amely jogszerűvé teszi azt, hogy hasonló esetben...
Ha valaki önként veszi fel a másodikat...
Ha valaki önként veszi fel és kapja meg a második állampolgárságot, akkor a jog erejével, ex lege szokták a jogászok mondani, a jog erejével elveszítse a saját állampolgárságát. Na most ez egyébként nagyon durva lépés.
Durva
a szlovákok részéről, és nyilván a mostani, gondolom, a Radičová kormány már ilyet nem tett, vagy nem
sőt,
tett volna.
Sőt, ígértek a mai hírekben olyat, hogy az agresszív külpolitikán változtatni sőt, fognak. Hát úgy
ebben
legyen.
Ebben a konkrét összefüggésben is azt mondták, hogy módosítani fognak az otthoni törvényeken, pontosan ezen a törvényen, annak érdekében, hogy ne legyen ennyire brutális a reakció. Hogy ezt hogy fogják csinálni, arról szerintem...
Tegyék meg!
Nekik, így van.
Ha már Szlovákia, akkor van egy mai aktualitás, pontosabban egy tegnapi, kommentálnád? Tehát az Európai Unió Bizottsága hozott egy döntést a magyar-szlovák relációban. Te hogy látod ezt? Mi ez a döntés, és hogy látod ezt?
Ez a döntés a benyomásom szerint politikai döntés. Egyszerűen az Európai Bizottság egyszerűbbnek tartotta, hogyha ő azt mondja, hogy magyar keresett.
Kifarolt belőle?
Alaptalan. Nem farolt ki belőle, hanem voltak éppen a magyar igényt elutasította. Szóval ez nem egyszerűen kifarolás.
Értem.
Viszont az Európai Bizottságnak az egyetértése vagy támogatása nem kell ahhoz, hogy a általam megindított eljárás
ez luxemburgi bírósági eljárás lesz?
Igen, tehát
milyen eséllyel?
Csak úgy lehet, bocsánat, igen, fél mondat, csak úgy lehet a luxemburgi bíróság előtt megjelenni, hogyha megelőzően a bizottság már nyilatkozott az ügyben, erre a bizottságnak 3 hónapja volt, most járt volna le napokon belül, nyilatkozott a bizottság, és megy tovább az ügy. Kivéve persze, hogyha a magyar kormány visszavonja, de hát éppen azt jelentette be a magyar külügyminiszterem tegnap, hogy ő folytatni kívánja az eljárást. Meg kell mondanom, hogy nagyon egyszerű jogi helyzetről van szó, és ritkán voltunk még ennyire jogszerű állapotban, mint ebben az esetben.
Ez biztató. Szünetet tartunk, és szünet után jövünk vissza, amikor még mindig közgazdaság és nemzetközi dolgokról beszélgetünk.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. 6-kor a klubban, ahol szó szót követ.
Műsorunk felvezetésében megígértem, hogy itt ma hárman megbeszéljük, ki termel ma értéket, mi az érték, mi a hozzáadott érték, vannak-e nem termelő ágazatok. Mit gondol erről Dávid Ferenc, aztán majd Valki László is?
Hát itt nyilvánvalóan...
Van értékválság?
Ha nem morális értelem, most gazdasági értelemben beszélünk róla, akkor én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy szerencsés így szembeállítani az elsődleges üzleti szférát, mondjuk a másodlagosnak esetleg nevezett újraelosztásnál a költségvetési szférában, mert azt gondolom, hogy tanár egy orvos munkája és értékként való megközelítése az nyilvánvaló dolog, nem lehet másodlagos. De itt a termelő munkára, tehát amikor a vállalkozó, tudom, hogy miért kérdezted, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége már ugye a márciusi gazdaságpolitikai fórumon is azt merte mondani, és azt merte üzenni, hogy az egy tarthatatlan helyzet, hogy Magyarország, ha 4 millió foglalkoztatottal számolunk, ebben most az egyéni vállalkozókat is beleértem, a termelő szektorban durván 5 millió ember dolgozik.
Inkább a Csehországhoz képest, hogy rosszul állunk néhány alapvető mutatóban.
Ezek a mutatók, itt semmiféleképpen nem szeretnék mechanikus összehasonlítást lenni, de azért mégis érdemes, éppen amit említettél a felvetésben, a rokkant nyugdíjas esetben is, természetesen nem szabad mechanikusan Szlovákiával összehasonlítani Magyarországot, de az mégiscsak elgondolkodható, hogy Magyarországon 800 ezer ember van rokkant nyugdíjban, Szlovákiában mondjuk 100 000 se. Valami baj van. És én így gondolom, hogy feltehetően, én nem mernék mérőszámot mondani, de valami arányt ki kellene találni arra, hogy a termelőszférában és az egyvészférában, kereskedelemben, szolgáltatásban és a közszférában valami egészséges arány. Nem merem kimondani azt, hogy normativitás. De ugyanígy, amikor beszélgettünk régebben a munkabérekről, ugye én sose tudom pontosan megmondani, hogy a GDP arányában például a reálkeresetek hogy emelkedhetnek. De az egy jó megközelítésnek tűnik, hogyha a GDP X-el növekszik, akkor kb. X per 2-vel növekedhetnek a reálkeresetek. Ez egyfajta osztozkodás. Tehát amikor mi az értéktermelő munkáról beszélünk, akkor a termelő munkáról beszélünk, és a másik, ami nagyon fontosnak tartok, hogy a termelő munkában lehet meg az a klasszikus értelemben jó szakmunkás, ugye mert vendéglátáshoz, szolgáltatáshoz mindenki úgy érzi egy kicsit ért, bár szerintem az is szakma, de mégis azt gondolom, hogy egy jó fémmegmunkáló szakmunkásnak, főleg, hogyha a szakképzésben megvannak azok az osztályok, hogy amikor segéd, amikor már végzett szakmunkás, majd később mesterré válik, az azt kell mondom, biztosan ér annyit, mint egy rossz diploma.
Átérünk a nemzetközi jogra, és mindjárt az első kérdés, hogy mi ma a szuverenitás? Mennyit ér? És ehhez képest mi az, hogy belügyekbe való be nem avatkozás? Korszerű fogalmak ezek?
Abszolút korszerű fogalmak, fél évezred óta ismerjük ezt a fogalmat, hogy szuverenitás, legalábbis akkor jelenleg első formájában. Na most itt azért nagyon élesen különböztetni kéne a jogi fogalom és a nem jogi fogalom között. A szuverenitás alatt mindenki nagyjából azt érti, gondolom, hogy egy állam többé-kevésbé függetlenül dönt a saját belső ügyeiben, saját állatázásából csatlakozik nemzetközi szerzetekhez, ír alá nemzetközi szerződéseket, és így tovább. Na most ezt tudjuk, hogy ez így nem működik, hiszen valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy a nemzetközi kapcsolatokban olyan kölcsönös függések alakultak ki, amelyek lehetetlené teszik azt, hogy bárki a környezetet tekintet nélkül döntsön bármiben is. A szuverenitás ugyanakkor nemzetközi jogi értelemben ma csupán azt jelenti, hogy van egy alakulat a világon, ezt úgy hívják, hogy az állam, és ez az állam, ez szuverén, mert kezében tartja a legális erőszak, a törvényes erőszak monopóliumát.
Ez a közhatalom befelé.
Pontosan ez a közhatalom. Na most a világon ehhez képest meg lehet számolni, hogy hány szuverén van. Itt ugye a világ legnépesebb országától, Kínától kezdve Tuvaluig bezárólag, aminek ha nem tényleg 17 ezer lakosa van, így a világon mindenki szuverénnek számít. Ez egy olyan fikció, amelyet a nemzetközi jog kénytelen kelletlen használ, tudja, hogy ennek politikailag, társadalmilag más az értelme, de nem lehet okosabbat kitalálni.
Értem. Helyette. És a belügyekbe való beavatkozás, a globális világban, ahol összeszűkült minden.
Azt már nagyjából el kell felejtenünk, hogy a belügyekbe való beavatkozás, ez a világháború után még egy-két évtizeden keresztül, majd maximum 3 évtizeden keresztül olyan fogalom volt, amivel lehetett valamit kezdeni. Főleg a Szovjetunió emlegette, hogy állandóan beavatkoznak, részben az ő belügyeiben, részben pedig a testvéri közép-európai országoknak a belügyeibe.
Például az emberi jogokat számon kérve.
Számon kérve az emberi jogokat, miközben ugye minden állam maga dönti el, hogy milyen emberi jogokat produkál és milyeneket nem. Na most ez azonban a múlté. Most az a kérdés, hogy az Európai Unión belül például meg lehet-e vitatni egy olyan gazdasági kérdést, amely valamely államnak a szuverenitása, maradjunk ennél a szónál, szuverenitása alá tartozik. Ugye belegyünk a bennem avatkozás értelmében ilyet semmilyen körülmények között nem lehetne tenni, de hogyha Angela Merkel leül egy magyar miniszterelnökkel, vagy bárkivel tárgyalni, hát akkor bizony természetesen szóba kerülnek olyan kérdések, amelyek korábban a korábbi nemzetközi jogi meg nemzetközi kapcsolatok felfogása értelmében nem kerülhettek volna terítékre. Mondok neked egy példát, hogy mindenki beavatkozik mindenkinek a belügyeibe. Volt egy időszak az olasz kormány életében, amikor az amerikaiak attól rettegtek, hogy az egyébként elég erős olasz kommunista pártot beveszik a kormányban. Ezért az amerikaiak minden második nap fölhívták a külügyminisztert, és azt mondták neki, hogy nehogy bevegyétek már a kommunistákat a kormányba. Ez így ment éveken keresztül. Egyébként a kereszténydemokraták, ugye akkor ők voltak hatalmon, maguk sem lelkesedtek a gondolatért. De
a parlamenti matematika hozhatott volna egy ilyen eredményt is.
Pontosan. Na most egyszer azonban az amerikai intervenció kiszivárgott, és ebben a pillanatban az akkori olasz kormány hirtelen felkiáltott, és azt mondta, hogy na hát a mi belügyeinkbe aztán soha nem szabad beavatkozni. Tiltakoztak, amerikaiak azt mondták, hogy hát igen, csak beszélgettünk az egészről. Szóval magyarul leglényegesebb belpolitikai kérdésekben is ki vagyunk téve annak, hogy mások hozzászóljanak a mi ügyeinkhez.
Közhely következik. Igaz-e szerinted, hogy a győztesek diktálják a veszteseknek írott büntetésül a nemzetközi jogot? Igaz, nem igaz, részben igaz? Hogy van ez?
Hát nem lenne jó, hogyha egy hallgató ezt ilyen válaszokat adna, ilyen tartalmú válaszokat adna egy vizsgán. A békeszerződéseket diktálják természetesen.
Lásd, Trianon.
Tehát Trianontól kezdve az összes békeszerződések bezárólag az a per definíció nem diktált szerződések, hiszen a győztesek kötik a vesztesekkel. Ahol nem születik szerződés, mondjuk a két Korea és a mögöttük álló felek harcában, ott pedig fegyverszünet van, mint tudjuk, 1953 óta folyamatosan tart a fegyverszünet. Szóval szó sincs diktátumról, az természetesen magától értetődő, hogy egy nagyobb állam jelentősebb szerepet játszik egy nemzetközi szerződés rendszernek a kialakításában, mint egy kisebb állam. Ezen lehet nagyon sokat sajnálkozni, de tudomásul kell venni, hogy ez a dolognak a lényege.
Erőviszonyok is vannak, nem csak jogok.
Így van, és ezek az erőviszonyok azért azt sem engedik meg, hogy a legnagyobb hatalmak például saját maguk függetlenül döntsenek el a kérdéseket, mert köztudott például, hogy az amerikaiak gazdasági értelemben mértékben függenek a kínaiaktól, tekintve, hogy
pénzük van, zöme.
Tekintve, hogy a pénzük zöme, ha még van pénzük, akkor jelent annak jelentős része. Kínában, viszont a kínaiak is tisztán vannak azzal, hogyha most ők hirtelen elkezdenék eladogatni ezeket az amerikai papírokat, akkor az amerikai dollár két perc alatt tönkre menne, és ez a Kínának a legszerényebb mértékben sem lenne jó.
Itt az imént említetted az Amerikai Egyesült Államok külpolitikáját. Abban, hát furcsa korszakot írt le George W. Bush. Volt Bush doktrína? Hogy látott ezt?
Persze, hogy volt Bush doktrína. A neokonzervatívok által erősen, intellektuálisan támogatott és gyakorlatilag is támogatott republikánus kormányzat úgy gondolta, hogy ő aztán a hidegháború végével teljes mértékben szuverénná vált, és azt teheti meg a nemzetközi kapcsolatokban, amit akar.
Megtehette sikerrel?
Hát nem nagyon tette meg sikerrel, mert 1992-ben megfogalmazták azt a tételt, hogy soha nem szabad megengedni, hogy az Egyesült Államoknak valaha riválisa legyen a Földön. Továbbá írták le 1992-ben egy kiszivárgott titkos dokumentumban Wolfowitzék. Azt írták le, hogy az Amerika számára megfelelő hozzáférés kell biztosítani a Perzsa-öböl olajkincseihez. Na most egy kicsit persze ebben a beszélgetésben nagyon leegyszerűsítik a történet, de amikor a neokonzervatívok hatalomra jutottak 2000-ben az Egyesült Államokban, akkor ettől fogva ennek a célnak a megvalósítása.
Rendeltek valami minden szinte.
Egyrészt rendet akartak teremteni, másrészt pedig a közel-kelet felett az irányítást, hogy úgy mondja, közép-kelet felett a irányítását.
Tűzzel, vassal szinte. Háborúval
fogalmazunk egyszerűen.
Innen folytatjuk egy rövid szünet után, tehát ezt még nem hagyjuk, ezt a témát nem fejeztük be, rövid szünet után innen folytatódik, és majd játék lesz a végén. Szünet!
Hatos. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban, ahol szó szót követ.
Utolsó blokkunkra visszajövünk, és persze nemzetközi joggal folytatjuk. Én újságolvasóként nem értem a szomáliai kalózok sok sikerét, győzelmét. Nemzetközi jog mit tud itt tenni? Vagy ez nem jogi probléma elsősorban? Hogy látod, Laci?
Hát majdnem mindennek megvan a nemzetközi jogi összefüggése. Ebből élünk hosszabb ideje. Itt egyszerűen arról van szó, hogy tényleg folytatódik egy kalózkodás, amely több száz éves múltra tekinthet vissza, és a 1990-es évek elején rögtön fölbomlott szomáliai rendszer azóta sem tudott talpra állni, és lehetősége van a Szomáliában élőknek arra, hogy kiránduljanak a tengerekre, főleg ahogy a Szuezi csatorna érintésével az ember ki akar jutni az indiai óceán irányában, akkor Vörös-tengeren és az Aden-öbölön keresztül kell mennie. Na most a kalózok, lévén, hogy ott vannak szomáliaiak, a kalózok elfogják a hajókat, váltságdíj, mi egymás. A nemzetközi jogi, közjogi része ott jön a történetnek, hogy a hajózó államok észrevették, hogy itt valamit tenni kell, és azóta a biztonsági tanács legalább 5 határozatot hozott. Az egyik határozat az nagyon érdekes dolgot mondott ki, azt mondta, hogy ez ugyan nem állami erőszak, amit Szomália alkalmaz, mert hát szerencsétlen szomáliai állam egyébként sem lenne ebben a helyzetben. Viszont mivel a kalózok veszélyeztetik a környezet békét és biztonságát, ezért feljogosítja az államokat arra, hogy egyrészt a nyílt tengeren bármit tegyenek, erre már megvolt a joguk egyébként, másrészt pedig a szomáliai parti tengeren. Sőt, egy újabb határozatban azt mondta a BT, hogy az üldözés során be lehet lépni nem csak a szomáliai parti vizekre, hanem a szomáliai szálaszföldre.
Hiszen oda viszik a túszokat, ott tartják fogva, és onnan kérnek váltságdíjat értük.
Pontosan. Uh-huh. Na most ez meg kell mondanom ugyanakkor, ezt 2008-ban hozták, hogy nagyon kevés alkalommal történt meg ilyen dolog, tehát sajnos a nemzetközi rendszer így működik. Most inkább a hajókra próbálnak vigyázni.
Igen. A beszélgetésük elé szóba hoztuk a minimálbért, de minimális figyelembe se fordítottunk rá. Van minimálbér? Meddig van, és fogják-e adóztatni? Mit gondolsz róla, Dávid Feri?
Én azt gondolom, hogy fogják adóztatni, ez a miniszter elnöki beszédből is igazából kivehető volt. Ez egy elég bonyolult kérdés, azért mondanám az európai gyakorlatot, a 27-ek között azért a kétharmadánál, majdnem 3/4-nél minimális bérintézmény működik, tehát ez valamiféle olyan magatartás, hogy mi alatt nem illik ugye munkabért fizetni, ezt az elég komolyan veszik, Magyarországon is komolyan kéne venni. Ugye Magyarországon van egy olyan kellemetlen helyzet is, hogy ugye nem csak a munkavállalókra vonatkozik a minimálbér, hanem a vállalkozók esetében a vetítési alap az egyéni vállalkozók esetében, ez megzavarja ezt a kérdést. Itt most a munkavállalókról szeretnénk, hogy esetben beszélni. Hát nem nagyon lehetünk büszkék erre a bruttó 73.500 forintos minimálbér, amíg 300 eurót sem ér el bruttó összegben, nem. Ugyanakkor azt gondolom, hogy állandóan azon panaszkodunk, hogy kevés Magyarországon az adózó, és azért több százezer munkavállalóról beszélünk, tehát 350-400 000 munkavállalóról beszélünk, szerencsés lenne bevonni őket az adózók körébe. A vita én szerintem, és ez helyes is, ez különböztető meg, amíg a legalacsonyabb munkabért és a segélyektől, a közös teherviselés oldaláról, igenis, személyi jövedelem oldalról is részt kell venni a közös teherviselésben. Ami a problémát okozhatja, és ez szerintem megoldható és közgazdaságilag értelmezhető, hogyha 2013. január 1-től vezetik ki az adójogvárás rendszerét a magyar személyi jövedelemadó rendszerből, akkor gyakorlatilag van idén össze lehetőségünk egy minimálbér alkula 2011-2012-ben, tehát 3 lépcsőben.
Rendbe lehet addig tenni.
Rendbe lehet tenni. Az nyilvánvaló, hogy vállalkozói szempontból sem elfogadható, tehát magánemberként meg biztosan nem tudom elfogadni, hogy ezeknél a bérkategóriánál, ami ugye nettóban kb. 60.100 forintot ér, itt egy 16%-os vagy 10%-os veszteség legyen. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a nettó pozíciókat meg kell őrizni, hanem arról is gondoskodni kell, hogy legalább a létminimumot addigra elérje, és ezt párhuzamosan meg lehet úgy is csinálni, és az ígéretek erről is szólnak, hogy ha a vállalkozói járulékok tovább csökkenhetnek, akkor egy ilyen közelítő folyamattal 3 év alatt el lehet oda jutni, hogy még a nettó pozíciók ebbe a bérkategóriában javulhatnak. Tehát semmiféleképpen nincs olyan vállalkozói hangat, hogy akkor levágni belőle, és akkor lesz, ami lesz. Ezt felelős módon ilyet nem is szabad mondani.
Világos, alkotmányok azt teszi hozzá, hogy a demokrácia pedig az adófizető és választó polgár működteti. Igenis, fizessen adott mindenki, az fel is emel, nem csak közterre jelent. És akkor most szerintem a játék következik. A múltkori játék jogi példa megoldása elmaradt, emlékeztetőül a színhely egy nem európai főváros, ahol szigorú szesztilón van érvényben, elvileg a sör is tabu, igen ám, de király érzés legurítani egy-két fiolával a meccsnézés közben, még a benszült embernek is. A helyi feladvány venni, inni, ismételni és megúszni a sörivást. Ez a kérdés, mi a válasz? Nos, a válasz nincsen üveg visszaváltó, minek is, hát nincs rá szükség. De van titkos depó, az üres sörös üveg kincs, titkos jelvény és cserejog cimbalutája. A váltás némi pénzzel és üveggel egy az egybe történik, ott bezzeg nem dobáloznak a sörös üveggel a huligánok. És akkor jön az új példa, az új feladvány két nemzetközi ügyekkel foglalkozó stúdió vendégnek is szólt, ti sokat utaztok, a lélek jelenlétetek és a fantáziátok vizsgázik, a példa. Állítólag megtörtént, de nem úgyis jó. Ausztrália, kihalt tájon szafarizik egy bátor magyar, robog a jeep, elüt egy nagy kengurut, az elütött állat alélt, de él, nem hagyhatott fél a pacák a büntetéstől, ezért felcipeli a kengurut a platóra, és az állat remeg, ráadja a saját farmer jackyjét a pacák. Igen, ám, de a farmer jacky zsebében van az útlevél, a pénz, a bankkártya, a kulcs és a mobiltelefon. Mennek, a kenguru feléled, leugrik és a ruhástól eltűnik. Kérdés, mit lehet és mit kell ilyenkor tenni? Mi az első lépés és mi a második? Ti mit tennétek? Ti vagytok az utazók, és a ti telefonotok, pénzetek ott van minden a kengurun. Nos?
De miután a fiatalabb generációnak már két mobiltelefonja van, és a kenguru csak az egyiket vitte el, innen ebből következően nagy valószínűséggel, miután nagy országról beszélünk, nem a rendőrségnek szólnék, hanem valami légi irányítónak, hogy keressenek egy öltönyös kengurut.
Ez a megkerülős csel, és a nemzetközi jogász...
A nemzetközi jogász értelemszerűen hivatalos utat keresi.
Igen.
Fölhívná pont... Eljutna a legközelebbi lakott településig, és onnan fölhívná a magyar konzult. Kedves konzul asszony, történetesen egy hölgy tölti be ezt a pozíciót Ausztráliában. Kedves konzul asszony, arról van szó, hogy itt van egy kengúra, amelyik elvitte a kabátját. Ha ezt el tudom magyarázni neki értelmesen, akkor előbb-utóbb ő segíteni fog rajtam. Igaz, hogy ő Canberrában van, én meg nem tudom én, hol Brisbaneben, de hát valószínűleg lehet valamit tenni az ügy érdekében. A konzul aztán ki fog nekem állítani egy hazatéri útlevelet, és a többi már a különböző bankoknak a dolga.
Mibe kerül ez Suzanne-ben? És kinek?
Hát, én onnan tudom ilyen jól a hazatéri útlevelet, mert nemrég Párizsban velem valami hasonló dolog történt, nem pont kiraboltak, és akkor sikerült egy nap alatt ilyen útlevelet, hazatéri útlevelet szereznem a konzulátustól. Azóta is boldogan élek, sőt a,
most
a
már kettő van.
Bankkártyának, sőt a bankkártyámnak, a, de most tudom, nem szabad megnevezni a bankot, a bankkártyámnak a lehívott összegét, a rablók által lehívott összegét is.
Megterítették újabban, úgy van.
Igen, nagyon dicséretes dolog.
Nagyszerű. A diákok egyébként azt a példát mondták el, vagy azt a választ mondták erre a példára, hogy először is, ahogy te mondtad, lakott területre kell menni, rendőrt kell azonnal hívni, a rendőrnek elmagyarázni, magyarul, angolul, hogy mi a helyzet, és miután ő kinevette magát, a mobiltelefont próbálják megtalálni, a mobiltelefon helyszíne megtalálható, és onnan a dolog megy tovább. És valóban konzulátus és konzuli segítség. Tessék parancsolni?
Van még egy ötletem. Ausztráliában nagyon sok magyar szervezet létezik, az egyiket úgy hívják, hogy Hungarian Vizsla Club.
Jaj, de jó. Kutyával a kengúr ellen. Nagyszerű. Műsorunk itt véget ér. Persze, hogyha az interneten hozzászólnak még, akkor további jó ötleteket fogadunk, és majd a legjobbakat közreadjuk. Megköszönöm, hogy itt voltatok. Külön köszönöm a rádió stábjának és a segítő közreműködést Árva Brigittának és Burgert Lajosnak. Megköszönjük a hallgató figyelmét, viszont hallásra, kellemes hétvégét mindenkinek!